Urunk Istenünk, köszönjük, hogy most így együtt előtted állva fölemelhetjük a te nevedet, és elismerhetjük, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten. Mindenek fölött, jó dolgok fölött, és háborgó, viharos tenger fölött, vagy háborgó világ fölött, meg a lelkünk fölött, az életünk fölött is te vagy az Isten. Köszönjük ezt. Köszönjük, hogy megtartottál. Köszönjük, hogy itt lehetünk. És kérünk, Urunk, hogy az Istennek az igéje, az most is szóljon, most is végezz el a munkáját bennünk. Akár csöndben vagyunk, akár nem, de kérünk, hogy munkálkodj bennünk, vigyázz ránk és vezess bennünket. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Foglaljunk helyet. És akkor meghallgatjuk az Esdrás sorozatunk következő részét. Sztár ige hirdetőnk van, az Otya fog prédikálni. Isten áldjon téged.
Elég nehéz volt csukott szájjal énekelni, vagy dicsőíteni. Ez kb. Olyan, mint csali nélkül horgászni, úgy horgászok is, meg nem is. Na, digitális formában van előttem az igehirdetés. Ezt egyszer már próbáltam, de akkor nem jött össze, és elvesztem. De úgy gondoltam, hogy vigyázzok a környezetre, és nem nyomtatok. Ha elvesznék, akkor kérem a türelmeteket. No, hát az Esdrást folytatjuk. Az 5-6-os rész az, ami következik. Pisti azt a címet adta neki, hogy a templom építés befejezése. Ez jó szó, Dávid, olyan... Jó, oké. Vagy az én hangom ilyen fura. Talán hozzátenném az előző résznek a címét. Az ellenség harcával együtt, Isten népe ellen. Ebben az 5-6-os részben megjelenik kicsit az is, ami volt, amiről Tamás beszélt a csikiben, illetve hát egy új, nagyon fontos elemmel bővül. És ebben a fejezetben is ennek a két világnak a markáns ellentéte kirajzolódik, a mennyei világnak, meg a földi világnak. És azt látjuk, hogy az a harc, ami zajlott ott az előző részben, ahogy megakadt a templomépítés, az most folytatódik, ennek a megnyilvánulása talán inkább az a munka, amit itt látunk kézzelfogható módon, vagy illetve amit ott megéltek a zsidók. Hiszen színen van maga Isten a prófétái által, a papjai által, aki végzi a munkáját. Aztán színen van a nép, aki bekapcsolódik ebbe a munkába, ugye azt látjuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb sikerrel, és hát építenek, ellenállnak, harcolnak. És illetve színen van a gonosz, az ellenség, a helytartó, illetve a hivatalnokoknak a képében, akik ellen érdekeltek abban, hogy az a munka, amit elkezdtek, amit Isten rájuk bízott, az el legyen végezve. És ebben a kettősségben vannak zsidók, vagy talán mi is sokszor, hogy próbáljuk végezni Istennek a munkáját, próbáljunk ebbe valahogy bekapcsolódni, de valahogy ott vannak a saját feladataink, a saját vágyaink, amit szintén próbálunk végezni, és egy ilyen harc van bennünk. Krisztus ezt úgy fogalmazta meg, János 4.34-ben olvassuk, az én eredelem az, hogy teljesítsem annak az akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Tehát Krisztusnak ez volt az eredele. Hogyha nekem is ez lenne az eredelem, akkor én lehet, hogy nagyon sokszor éhes lennék, és nem tudnék ráállni erre az útra, erre a munkára, hogy bevégezzem a munkáját. De az a célunk, az a vágy van bennünk, hogy megelégedve lehessünk, hogy jól tudjunk lakni. És ebbe, ennek a feszültségébe, ennek a harcába kalauzál minket az Esdrás 5-6. Egy nagyon kicsi történelmi háttér, visszatérek rá, ugyan a Tamás is bevezetett minket, a Dávid is, de talán egy kicsit más szemszögből, illetve nem vagyunk mindig ugyanazok jelen egy-egy alkalmon. Tehát Izrael egy történelmi tragédián vagy kataklizmán van túl, kis hián megsemmisülnek politikailag, katonailag, a birodalmuk az elbukott. És kitelepítették őket, a nagy részét a zsidóságnak az ő területükről. És az, hogy megmaradtak, és egyáltalán újrakezdhették, ez már eleve egy csoda volt. De ami történik Izraellel, az igazából nem véletlen. Az nem az uralkodónak, az aktuális uralkodóknak a nagy, hihetetlen taktikai érzéke, politikai érzéke, vagy nem is a nagy katonai túlerő. Nem is azt jelenti, hogy Isten megfeledkezett volna a zsidókról, vagy hogy nem érdekli azt, ami történik velük. Pont ellenkezőleg azt látjuk, hogy Isten ezekben a helyzetekben is ott van. És nem véletlenül történnek a dolgok, hanem valahogy Istennek az akaratával, Istennek a tudtával történnek meg ezek. A történelmi eseményeknek a mögött, illetve sokszor a mi életünk történéseinek az eseménye mögött is, úgy, ahogy ezt látjuk itt az igében, ott van Isten. Ugye a Jeremiás 29.4-ben látjuk, hogy ezt mondja erről Isten, hogy így szól a seregek ura, Izrael Istene valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vittem Jeruzsálemből Babilóniába. Tehát nem egy társadalmi folyamatnak az eredménye volt, hogy elmentek Babilóniába. Nem a királynak, ahogy említettem, az ereje, hanem ezt Isten eszköze volt a király, és Isten eszköze volt a politika, hogy ez megtörténhessen. És aztán ő az, aki visszahozza őket, később azt is olvassuk. És Tamás említette, hogy miért is történhetett még mindez. Hogy van ez, hogy ez mégis megengedi Isten? Jeremiás 18.3-ban, 3-tól 8-ig, egy kicsit talán beletekintünk abba, hogy mi a mozgató rugója ennek az eseménysornak. Azt olvassuk, hogy elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen a korongon dolgozott. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is így veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá. Tehát Istennek az edényei vagyunk mi is, a zsidó nép is Istennek az edényei, és úgy tűnik, hogy akkor funkcionálunk a legjobban, hogyha arra használjuk az életünket, ahogyan Isten megformált minket, amit beleképzelt a zsidó népbe. Ugye mi egy kicsit speciálisabbak vagyunk, nem egy élettelen edénnyel vagyunk, hanem bennünk élet van, és talán így nehezebb is, mert sok döntésünk van. De az, hogy kiüresedett az Isten tisztelet, ahogy azt hallhattuk korábban, az, hogy vallásosság volt, az, hogy már csak a keretek voltak meg, már csak a látszat volt meg, Isten azt mondta, hogy akkor ezt törjük össze. Ha már belül nem működik, nem funkcionál, akkor kívül se legyen meg, és aztán pedig fölépítem újból. A kérésem az így ennél a bevezetésnél, hogy egy kicsit gondoljuk át, hogy vajon mi az a területe az életünknek, amit Isten összetört? Van-e ilyen terület, amire úgy nagyon vigyáztunk, nagyon szépnek, meg jónak gondoltuk, de mégis Isten összetörte, és mint egy jó fazekas, ő azt elkezdi újra összerakni. Hogy van-e olyan terület, ami esetleg még nincs összetörve, de ha így jobban ránézek, akkor lehet, hogy elindult egy ilyen folyamat. Hogy valami új tudjon kezdődni, de már az ő szándéka szerint. Tehát a mai igeszakasz az arról fog szólni, hogy egy ilyen vert helyzetből láttuk, hogy milyen történelmi helyzeten vannak túl a zsidók. Isten hogyan tud mégis a romokból valami életet csinálni? Hogyan tud befejeződni a templomnak az építése? És Tamás a múltkori alkalommal a megtorpanást bontotta ki, hogy hogyan dolgozott az ellenség, hogyan tudja odaakasztani a küllők közé a botot, hogy megálljon a folyamat. Ez az 5-ös, 6-os rész, ez inkább arról szól, hogy mik a úgymond a sikertényezők. Hogyan lehet ebből a vert helyzetből, hogyan lehet ebből a, abból a helyzetből, hogy, hogy nem funkcionálunk, hogyan lehet mégis valahogy Istennek a kezébe bele idomulni? Hogyan tudunk úgy működni, ahogy ezt Isten eltervezte? Talán a központi rész, meg amit a cím is kitakar, az a 6. részben van, 14. vers. Nem fogom azt az 5-ös, 6-ost felolvasni, mert akkor lehet, hogy már eleve vége lehet, lenne az Isten tiszteletnek, úgyhogy csak próbáljam a belső logikáját követni, és a igeverseket felolvasni. Kiválasztva célzottan. Tehát Esdrás 6.14. Így a judeai vének sikeresen folytatták az építkezést Hágeus prófétának és Zakariásnak, Iddó fiának a proféciái szerint. Be is fejezték az építkezést, ahogyan Izrael istene megparancsolta, és Szírusz, Dáriusz és Artasasztá perzsa királyok elrendelték. Tehát sikerült beilleszkedni a alkotónak a tervébe, és sikerült fölépíteni a templomot. Én 4 sikertényezőt néztem meg, szerintem ezek nagyon előjönnek ebből, a, ebből az 5-ös, 6-os részből. Valószínűleg minden 4 egy külön prédikáció lehetne, vagy több is. Én inkább csak megkarcolnám ezeket a témákat. Szóval, az 1-es, hogyan is tudunk elindulni ezen, hogyan tudunk beilleszkedni a tervbe, az a prófétai szó. Ugye az 5-ös rész, az első verse az úgy kezdődik, hogy Hágeus próféta és Zakariás próféta prófétálni kezdtek. Isten nevében, aki fölöttük volt. Tehát ez az egész ebből a vert helyzetből azzal indul, hogy Istennek a szava megjelenik, és Isten szavára elkezdtek odafigyelni. Isten szava nélkül nem indulhatott volna el az újjáépítés, nem indulhatott volna el ez a munka a fazekasnak a kezében. Ez az a szó, ami teremt, ami alkot, ami életet ad, vagy éppen lehet, hogy elvesz. Ez az, ami megújít, feltámaszt, vagy lehet, hogy megfed. De ez a prófétai szó tud elindítani ezen az úton. És felfednek valami olyan dolgot, ami azelőtt sötétségben volt, amit azelőtt nem láttunk, vagy nem értettünk. Vagy egyszerűen ott volt a szemünk előtt, de nem volt elég egyértelmű, hiszen ők is nap mint nap látták ezt a lerombolt templomot. De mégis 15 éven keresztül őket ez nem zavarta. Ugyan elkezdték akkor, de 15 évig nem folytatták ennek az építkezését, pedig napról napra látták. Tehát a prófétai szó, Istennek a szava valami olyat láttat meg, amit nem láttunk, és erre csak ő képes. És egy rendkívül fontos iránytű az életünkben. Péter apostol ezt úgy fejezi ki, ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra. Tehát van egy sötétség, és ez a prófétai szó, ez ott megvilágít valamit, és azt meglátjuk, értelmet nyer. Ennek ugye az egyik legbiztosabb helyeim már az új szövetségi időkben a Biblia. Szóval az minden egyes szava, Isten által ihletett szó, és azt ő adta nekünk. Úgyhogy ez egy nagyon biztos forrása annak, hogy meghalljuk, hogy Isten mit is akar szólni hozzánk. De persze igehirdetőktől, papoktól, hát rengeteg videó van, ugye most már rengeteg istentisztelet van, könyvekből, ismerősöktől. Egyaránt hallhatunk ilyen szavakat, amik Istennek a szavai. A felelősségünk talán csak az, hogy valahogy oda tegyük a Szentírás mellé. Hogyha azzal, ha az életemmel is egy vágányban van, hogyha a Szentírással is egyezik, akkor az a prófétai szó az szólhat hozzánk, az lehet Istennek a szava, de fontos mellé tenni. És talán egy dolgot hangsúlyoznék ki, hogy mi az, ami ezt gátolhatja, az a zaj. Nem állítom azt, hogy a rohanásban, ahogyan megyünk a busszal, vagy a metróval, és ott van a fülünkben, a füles, lapozgatjuk a telefont, ne szólhatna hozzánk Isten, mert ilyen helyzetben is tud hozzánk szólni. De nagyon sokszor azt látjuk, hogy Isten csöndes szava által, vagy Isten nem az ilyen helyzetekben tud megszólítani minket. Ugye három lányunk van, és hogyha valamit hallani akarunk, akkor le kell csitítani őket, vagy el kell mennem, vagy piszegni kell, hogy halljuk, hogy akár egymás szavát. Szükség van nyugalomra, és szükség van csendre, hogy ezt a prófétai szót meg tudjuk hallani. Tehát érdemes lecsendesedni, és teret adni ennek a szónak. Ugye Krisztus ezt maga is megtette folyamatosan, ezt látjuk, nem véletlenül tette, amit tett. Gondoljunk akár a bőtre, ahogy elkezdte a szolgálatát, akár a reggeli elvonulásaira, vagy egyéb elvonulásra, amikor egyedül volt, és hagyta, hogy bejöjjön az Istennek a szava az életébe, és azt tudja tenni, ahogy ezt az elején olvastam, amire Isten őt elhívta. Nekem több ismerősöm is rendszeresen gyakorolja ezt, hogy akár évenként több napra, vagy csak alkalmanként egy-egy napra, vagy akár egy délutánra is, de elvonul, és Istenre figyel. Én is próbálom ezt több-kevesebb sikerrel megtenni. Most nem pont ennek az ideje van itt, de sokkal többet kéne. És hát nagyon jó hallgatni ezeket a beszámolókat, amikor egy ilyen csöndesebb napból úgy jönnek vissza, és hogy Isten valamit mondott nekik. És valami újat tudnak, vagy újat kezdenek el, vagy rájönnek valami hangsúlyra, amit nem jól tettek. És erről a prófétai szóról még egy dolog, ami úgy izgalmas, hogy igazából ebben nem volt semmi új. Tehát ugye azt olvassuk az első részben, hogy minnyájunk lelkét arra intotta Isten, hogy menjenek el és építsék fel az úrházát Jeruzsálembe. Tehát ez 15 évvel ezelőtt ez volt a szó. És hát most ugyanez a szó jött elő. Nem alakult át, nem egy nagyon komplex dolog lett ebből, hanem egy 15 éves szó lett újra leporolva, és most ez az, amit meghallottak. És hát nagyon, nagyon körbe vagyunk véve a változással, az önmegvalósítással, a fejlődéssel, és lehet, hogy mi is sokszor olyan szavakat várunk, amelyek valami újdonság, valami frissességgel bírnak, de könnyen lehet, hogy egy prófétai szó az valami nagyon régihez való visszatérés, ami már egyszer elhangzott, de elment a fülünk mellett, vagy leálltunk vele. Szóval alkalmazásként annyit mondanék, hogy figyeljünk Istennek a szavára, a prófétai szóra, és csendesedjünk el. Ne várjunk feltétlen egy teljesen új dolgot. Aztán a második, az pedig az elengedés, a második sikertényező a prófétai szón túl. Hogy értsük a helyzetet, a zsidók nem éppen 15 éven keresztül csak úgy malmoztak, szabadságon voltak, és nagyon-nagyon várták, hogy már valamit tehessenek az Úrért. Vagy valami, hogy nagyon-nagyon hasznosak lehessenek, és tegyenek valami magasztos dolgot. Nem erről volt szó. Haggeus próféta segít belelátni abba, hogy ez a prófétai szó, ez hova esett bele. Az első versben olvassuk Haggeusnek a nevét, ő egy kis próféta volt, nem a termete, hanem a könyv miatt, amit írt a második legrövidebb terjedelmű bibliai könyv. Azt mondja, hogy milyen állapot volt, ezt mondja erről. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének az ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Hát szorgoskodni mi is nagyon tudunk, közel áll hozzánk. Nagyon próbálunk hatékonyak lenni, sok mindent csinálni, és párhuzamosan rengeteg dolgot futtatunk. De hogy újra a küldetésünk szerinti eszközök lehessünk, majdnem biztos, hogy valamit ezekből el kell engedni. Majdnem biztos, hogy ez sok, és hogy valami felborult a prioritásban. És sokszor a legnagyobb akadálya, hogy valamihez visszatérjünk, vagy valami új dologgal foglalkozzunk, az, hogy túl sok minden van a kezünkbe. Egy nagyon egyszerű törvényszerűség, ha tele van a kezem, és valamit föl szeretnék venni, meg akarok fogni, akkor valamit el kell engednem. Különben nem fog menni. És a világunk nagyon nagy kísértést ad nekünk arra a korszellem, hogy minél több dolgot csináljunk, hogy minél hatékonyabbak legyünk. Nagyon könnyű belehamarodni egy-egy gondolatba, és egy-egy kézzel nagyon egyszerű körülöttünk lévő dolgot, így annyira foglalkozni vele, hogy ez kitölti a fejünket. Pisti ezt úgy fogalmazta meg, hogy halandó vagy halhatatlan dolgokkal van tele a fejünk, a szívünk, a lelkünk, ami aztán a kezünket is mozgatja. Ez számomra is rendszeresen előjövő gondolat, hogy vajon amit teszek, az hova mutat, az merre megy, az azt teszem, amit tennem kell, vagy már nem azt teszem, vagy ez pont jó. De van egy leírása Hageusnak, hogy vajon egy ilyen, mikor érdemes váltani, mikor érdemes elgondolkozni rajta, hogy már nem azt teszem, amit kéne. Azt mondja, hogy gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Eztek, de nem fogtok jól lakni, isztok, de nem fogtok megrészegetni, felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Sokra számítottatok, de kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. És így sorolja. Tehát csináljuk a verklit, azt, amit elkezdtünk, mert hogy itt van és csináljuk, de aztán valahogy úgy tűnik, hogy ez már nem ad megelégedést, nem ad örömöt, egyre több és több kell belőle, amit éppen teszünk és csinálunk. Egyszerűen nincsen több tőle. És aztán azt látjuk, hogy ez már nem csak ránk van hatásra, hanem már a környezetünk is ezt megérzi, hogy már ők is ennek a hatása alatt vannak. És hát ezt persze amúgy nem csak emberek tudjuk csinálni, gyülekezetek is képesek abban azzal foglalatoskodni, hogy sok-sok-sok dolgot csinálni, de érdemes megállni és megnézni, hogy vajon mi az, amit tényleg kell csinálni ebből a sokból. Mi az, amit abba kéne hagyni, hogy vissza tudjak térni ahhoz, vagy oda tudjak térni ahhoz, amit Isten mondott nekünk. Ha megvan Istennek a szava, akkor ezt abba kell hagyni, ha megvan az a prófétai szó. És valószínűleg ez fájni fog egyébként. És félelmetes lesz. A adott esetben túl kell lépni a komfortzónánkon, amikor valamit abba kell hagynunk, ami már úgy a részünk lett. Úgy nem tudunk elkezdeni egy új dolgot, hogyha nem hagyjuk abba az előzőt, amit teszünk. Szóval csináljunk helyet annak, amit hallottunk, gondoljuk át a prioritásunkat. Tehát túl tudjuk tolni a biciklit egyes dolgoknál, gondoljuk át, hogy ezzel hogy állunk, hogy vagyunk. Viszont azért az is benne van ebben a részben, hogy Isten, ez nem azt jelenti, hogy Isten nem érdekli a boldogságunk, vagy a boldogulásunk. Hiszen ha úgy veszük, akkor kaptak 15 évet arra, hogy fölépítsék a házukat. Kaptak 15 évet arra, hogy működő gazdaságot alakítsanak ki, csinosítgassák a kertet, foglalkozzon a családdal, a házasságukkal, a gyerekekkel, stb. Mondhatnánk, hogy ott Isten adott egy ilyen pontot nekik, amikor a király megtiltotta, hogy azt csinálják, amit tehát a templomnak az építését csinálják. Kicsit talán, mintha ez a karantén időszak köszöntött volna be. Nekünk is több időnk volt arra, hogy foglalatoskodjunk olyan dolgokkal, amikkel előtte nem tudtunk. Ez nem bűn, úgy tűnik, hogy ez Istennek fontos. Tehát ezt ő megengedi, ő szeretné, hogy nekünk jó legyen. Tehát a második tényező, sikertényező, az az elengedés volt, az abbahagyás, ami fontos volt ahhoz, hogy felépülhessen a templom. Ugye a korábbi fejezetekből látjuk, hogy az Istennek való engedelmesség az szellemi konfliktust generál, még ha sokszor nem is annak tűnik. A harmadik ilyen tényező, ami hozzásegítette a zsidókat a templom felépítéséhez, az a harc volt, vagy az ellenállás. Ugye azt olvassuk, hogy a folyamon túli tartomány helytartója, Setár Bóznáj és a hivatalnok társak, ezt mondták nekik, ki adott nektek parancsot? Aztán később, azután ezt kérdezték tőlük, hogy hívják azokat a férfiakat, akik ezt az épületet építik. Ez a szövege annak a levélnek, amelyet Dáriusz királynak küldött Attenáj. Ez úgy jött elő a múlt hét vasárnap, hogy a megfélemlítés és a politikai eszköz, ez volt összegyúrva, ezzel próbálták megállítani azt a munkát, amit ők elkezdtek. És egy régi eszközt vetettek be, szintén semmi új nem volt, ez a levelezés, a levélírás, ez egyszer már bejött. Ugye 15 évvel ezelőtt ez bejött, és azóta tartott ez, amit akkor csináltak. Ez most is pontosan ugyanolyan jó. Nincs olyan nap alatt talán ezen a területen sem. És a cél ennek a stratégiának, hogy elcsüggedjünk. Hogy lebénuljunk és leálljunk azokkal a dolgokkal, amikre Isten indított minket. Vegyük sorra, hogy vannak-e ilyen dolgok, mik az ilyen dolgok, amiknél jön valami támadás, és elkezdünk félni, és abba hagyjuk. De az a különbség a negyedik résszel az Esdrás 4-hez képest, hogy most nem hagyták annyiba, mint az 15 évvel ezelőtt történt. Azt olvassuk, hogy most azért, ha a király jónak látja, ezt mondják erre a levélre, ha a király jónak látja, nézessen utána Babilóniában, a királyi kincstárban, hogy adott-e parancsot Szírusz király Isten jeruzsálemi házának a felépítésére, és a király erről szóló határozatát küldje meg nekünk. Tehát felvállalták a konfrontációt, nem visszaléptek, visszahúzódtak, hanem hát kiszolgáltatták magukat. Azt mondták, hogy akkor nézzünk vissza, nézze meg a király, hogyha ez meg lesz, akkor nyertünk, hogyha nem, akkor vesztettünk, akkor bukott a projekt. És hát kockáztattak nyilván az életüket, a jó hírnevüket, hiszen ott név szerint kérdeztek rá az emberekre, az előremenetelekült, az egzisztenciájukat, a családjukat. Ezt látjuk akár a, már volt utalás az Eszter könyvére, vagy akár a mártírokra, hogy komolyan vették, meghallották, tehát tisztában voltak azzal, hogy mi történik, de beleálltak, és a saját életük kockáztatása árán, de tovább vitték azt, amit Isten rájuk bízott. Tehát majdnem biztos, hogy konfliktusba fogunk kerülni, hogyha meghalljuk a szót, ha helyet is engedünk és elkezdjük. Valószínűleg magunkkal is, de aztán valószínűleg másokkal is a sátánnak az oldalával, még annak ellenére, hogyha nem annak látszik. Ez valójában egy szellemi konfliktus, amiben belekeveredünk. És a negyedik sikertényező, az, hát ez ilyen nagyon banális, vagy egyszerű dolog, hogy befejezni. Ugye a legelső versben azt látjuk, hogy elkezdték, a 14-es versben azt látják, azt olvassuk a 6-osban, hogy sikeresen folytatták, aztán pedig, hogy be is fejezték. Tehát, hogy elkezdték, csinálták és befejezték. És hát sokszor egy proféciát, vagy egy üzenetet, azt lealacsonyítunk egy ilyen intellektuális agyitorna gyakorlatra, hogy úgy mondjam. Megrágjuk, átbeszéljük esetleg így egymás közt is, kicsit tudunk teologizálni rajta, gyönyörködni benne, megsimogatni, aztán ott hagyjuk. Ez jó volt így hallani, beszélgetni, gondolkozni róla, aztán úgy marad. De ők itt ezt elkezdték. Elkezdték, csinálták és befejezték. Nem valami nagyon komplikált dologról volt szó, építésről volt. Így több ember építésről volt szó. Még csak nem is egy új dolgot kellett létrehozni, hanem egy régit kellett újjáépíteni. Szóval ahhoz, hogy valamit elkészüljön, ahhoz el kell kezdeni, csinálni kell és be kell fejezni. Nagyon egyszerű, de mégis egy nagyon fontos dolog, amiben ugye hát Pál is utal a 2 Timóteus 4-ben. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitemet megtartottam. Tehát végigcsinálta azt, amire őt elhívta Jézus Krisztus. És hát ebben vannak hátráltató tényezők, hogy valamit elkezdjünk, megcsináljunk. Az egyik például a halogatás, ami rendszeresen elő tud jönni. Az emberek 95%-a az halogat, ebből 20%, aki notóriasan halagató, és az már egyfajta ilyen izgalmat vagy élvezetet ad, hogy így valamit nem csinál meg, mert az agyat úgy stimulálja. Ennek az oka a halogatásnak lehet a félelem, ahogy azt láttuk az előbb is, erre a sátán rá is tud csatlakozni. Aztán az is lehet, hogy azt gondoljuk, hogy majd ezt más megcsinálja, ez nem az én dolgom. Erre ott van ő, sokkal tehetségesebb, sokkal jobb, ha ő csinálja. És nemrég, most olvasom David Allennek egy ilyen személyes hatékonysággal kapcsolatos könyvét. Van a két perces szabály, amely így szól, hogy ha valaminek az elvégzése két percedet vesz igénybe, akkor csináld meg. Kb. Az elhalasztás is két percet vesz igénybe. Illetve ugye van a 80-20-as szabály is, hogy ahhoz, hogy egy projektnek megcsináljuk a 80%-át, ahhoz az egy olyan 20%-nyi energia, és hogy a maradék 20-at megcsináljuk, ott a legfelsőt, ott oda kell még a 80% az energiánknak, vagy az energiának. Hát valami, ehhez talán nem tudom, az idő, a bölcsesség, fene tudja, hogy mi kell, meglátni, hogy mi az, amit hol érdemes, mikor érdemes megállni 80%-os készültségnél, mert vannak olyan dolgok, de mi az, amikor végig kell vinni. Szóval azt a templomot azt be kellett fejezni 100%-osan, és akárha itt gondolok mondjuk Dávidra, hogy csinálja a házát, vagy más ismerősökre is, hogy azért az én emlékeimre is a vége az nagyon nehéz. Akkor már az embernek, nem tudom Gábor, hány százalékon állsz? Szóval onnan nagyon izzasztó tud lenni, hogy befejezzük. Hát ismerek olyat, szóval van olyan személy az életemben, akinek ez ilyen életnehézség, hogy befejezni. Az elkezdés az még könnyű. Ettől azért lehet szenvedni rendesen, belül is, magunk is, meg mások is, a környezetünk is. Tehát Isten hívását és a munkáját ne halogassuk, kezdjük el, csináljuk és fejezzük be. És keressünk olyan eszközöket, ebben én most mondtam egyet, ami ebben tud segíteni, tud támogatni minket. És készüljünk föl, hogy ez nem könnyű, főleg a vége, ez egy kihívás. Csináltam egy ábrát, mindjárt megmutatom, ami egy kicsit ezt rendszerbe foglalná, meg talán segít elhelyezni. Ugye a Tamás három trónt említett, és én most ennek a három szférának a földi, evilági vetületéről beszéltem, a munkáról, a tevékenységről, ami itt zajlik a látható világban, amiről az Esdrás 5-6, amiben ez megjelenik benne. És mint minden ábra, ez is ilyen leegyszerűsítő, ami egyrészt ugye segít, másrészt viszont hátráltat, mert minden nem fér bele. És nem biztos, hogy jól ír le mindent. Szóval, egyrészt Isten végzi a munkáját. Istennek a dicsősége az mindennél fontosabb, és hát a templom építésre hívta az embereket. És Istennek a munkája, ugye a megváltó munkája is abban csúcsosodott ki, vagy annak egy nagyon fontos eleme volt az emberré válás, hogy Jézus Krisztus eljött és megváltott minket. Tehát, hogy Istennek van egy ilyen alapvető munkája a világban. Bocs, mindegy. Van az embernek a munkája. Azt gondolom, hogy ez a kör, ez alapvetően a bűnbeesés előtt ez egybevágott Istennek a munkájával. Tehát a kettő az fette egymást. De aztán jött a lázadás, az Istenné válás és a bálványimádás, ami meghatározza az embernek a munkáját. Ugye ez a faburkolatú ház, ahogy a prioritás el tud tolódni. Illetve van a sátánnak a munkája, aki keres, lop, öl, pusztít, hazudik. Ezek ilyen jól behatárolható munkák. És valahogy ez a három szféra az, ami tevékenységi forma, amit kézzel fogható, vagy ami jól kijön. És ugye vannak a metszetek, az ember munkája akkor jó, hogyha összhangban van Istennek a munkájával. akkor vagyunk azok az edények, amivé Isten minket teremtett. Ugye ebben dolgozni, vagy ebben működni, ahhoz nagyon fontos az, hogy a megváltásban benne legyünk. Tehát, hogy Jézus Krisztus az ott legyen az életünkben, és megváltsa, és hogy a mi életünket is megváltsa. Ekkor van együttműködés, és ekkor van összhang. De egyébként ide nagyon sok minden belefér, azt gondolom. Tehát akár a pelenkázás, akár a legszentebb szolgálat. Ez mindegyik egyben Isten munkája is tud lenni. Akár a házépítés, vagy a kertgondozás, vagy az üzletépítés. De mégis valahogy azt látjuk, hogy volt ez a pont a zsidóknál, amikor jött Haggeus, amikor valahogy ez a prioritás felbomlik, és kicsit átkerül ide a saját magunknak a szférájába, ami ebből kívül esik. Ugye a sátán abban érdekelt, hogy ez minél széljebb menjen. Neki, ő ebben nem érdekelt, hogy ez egy minél nagyobb felület legyen. Ő neki a munkája az a megtévesztés, a megfélemlítés, akár a korszellemen keresztül, hogy minél több mindent csináljunk, és ott legyen a kezünkben, meg kontrolláljunk. A leuralás, a helytartókat láttuk, ahogy a levél formájában próbálták meggátolni. Ugye ezt a szférát nem látjuk, hogy Isten és Sátán között pontosan mi zajlik, néha bele lehet tekinteni a Bibliában. Aztán van a metszet, ahol a Sátán is dolgozik, Isten is és ember is. Szerintem ez például Dáriusnak a válasza, amikor nemhogy megengedi, hanem az összes erőforrást és törvényileg, jogilag az építkezés mögé áll. Tehát itt van a harc, az ellenállás, és itt történik csoda is. És akkor ezek változnak valahogy az életünkben. Szerintem itt nem vagyunk jóba Istennel. Itt magunkkal vagyunk inkább jóban. És ugye Isten sincsen jóban Sátánnal, illetve fordítva. Szóval. És a technika megint meg. Nem baj, ezt már tudom a végét fejből is. Igazából már végén vagyunk. Istennek nagyon fontos a mi boldogulásunk. De én azt látom ebből a részből, hogy Istennek sokkal fontosabb az ő dicsősége. És hogy az ő munkájába elsősorban azzal tudunk bekapcsolódni, hogyha mi visszatükrözzük a mi munkánkkal az ő dicsőségét. Úgyhogy hát én ebbe a munkába hívlak titeket, hogy hallgassuk a prófétai szót, engedjük el, ha túl sokat csinálunk, harcoljunk és fejezzük be. És most én is befejezem egy imádsággal. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy így a megváltásod által oda bekerülhetünk a te szférádba. Köszönöm azt, Atyám, ahogyan megalkotsz minket, ahogy valamit beleképzelsz, belénk képzelsz, és olyan jó érzés az, amikor veled tudunk együttműködni. És azt látjuk ott a végén ennek a fejezetnek, hogy ez az, ami ad örömöt, és ez az, ami ad megelégedést. És Istenünk, vágyunk arra, hogy ezzel lakjunk jól, és hogy ebben az örömben tudjunk lenni. Nem mindig újabb és újabb örömöket és élményeket szerezzünk, ami aztán végül is nem elégít meg minket. Kérlek, hogy tudjunk te jó eszközeid lenni. És segíts nekünk meghozni az olyan nehéz lépéseket, hogy valamit abba hagyjunk, ami nem fér már bele az életünkbe. Segíts harcolni a Sátánnal. És segíts abban is, hogy tudjuk befejezni azt a munkát, amit elkezdünk a te üdvösségedre, a te dicsőségedre. Amen.